A délelőtt folyamán az őrnagy a sánc kosarakat töltő utászok között sétálgatott, ellenőrizte a kosarakat, mivel biztos akart lenni abban, hogy a szipolyok alaposan lendöngölték bennük a földet, mert ha rosszul töltik meg, akkor nem veszik semmi hasznát. A földdel teli kosarakat ökrös szekerekre rakták és útnak indították, míg a lőporral és lövedékekkel megrakott szekerek a közelben várakoztak. Miután mindent gondosan előkészített, az őrnagy a fensíkon tábort verő új onnan érkezett csapatokat figyelte. A legközelebbi elnyújt sátrakat a britekkel szövetkezett maráthal lovasok állították fel. Stokes a sátrak körülülő bő köntösökbe öltözött őrök láttán úgy döntött, jobb lesz, ha lakat alá zárja az értékeit, és megbizonyosodik a szolgája, rajta tartja a szemét a csomagokon. A többi maráthal lovas észak felé ügetett, hogy forrásokat és kutakat keressenek, mert bár a fensíkon nem volt akkora forróság, mint a síkságon, mégis szárazság uralkodott. Portörcsérek kavarogtak a távoli sátrak és a hármasával elegáns gúlákba rakott puskák között. Néhány ing újra vetkőzött tiszt, alig ha nem a kelet-indiai társaság zászlóaljaiból, krikettet játszott a gyérfüvön, míg a szipolyok és a skót dandár katonái zavartan figyelték őket. Nem az ő játékok, igaz, uram? Riasztotta fel a merengéséből Stokes-t Hexville hangja. Az őrnagy megfordult. A krikett, uram! Túl bonyolult a szurtos képűeknek meg a skótoknak, uram! Mivel hogy ehhez a játékhoz ész is kell, uram!
Ön szokott játszani, őrmester?
Én, uram? Nem, uram! Nincs időm ilyesmire, uram, lévén, hogy nagyon elfoglalt ember vagyok, uram!
Mindenkinek jót tesz, ha szakít egy kis időt a szórakozásra, jegyezte meg Stokes. Az egykori ezredese például hegedülni szokott.
Sir Arthur, uram!
Hexville láthatóan nem nagyon hitt Stokesnak.
Én még sosem hallottam, uram!
Biztosíthatom, hogy szokott hegedülni, mondta Stokes, irritált a Hexville jelenléte. Mélységesen undorodott tőle, annak ellenére, hogy az őrmester csak rövid ideig helyettesítette Sharpot. Tehát mit is akar, őrmester? Hexville arca görcsbe rándult.
Azért jöttem, hogy hasznossá tegyem magam, uram!
A válasz kissé összezavarta Stokes. Azt hittem, visszatért a századához.
Ez valóban így történt, uram, de én most szegény Sharpira gondoltam, uram. Nem is tudtam, hogy a hitetlenek börtönében raboskodik, amíg ön el nem mondta nekem, uram.
Stokes vállat vont. Lehet, hogy jól bánnak vele. A maráthák nem arról híresek, hogy ok nélkül kegyetlenkednének a fogjaikkal.
Szeretném tudni, hogy itt hagyta-e a csomagját, uram.
Miért tette volna? Kérdezte Stokes.
Csak kíváncsi vagyok, uram. A tisztek nem szeretik mindenhová magukkal cipelni a podgyászukat, uram, legalábbis akkor, ha meg akarják őrizni a méltóságukat, és ha itt hagyta volna önnél a csomagját, uram, akkor szeretném átvállalni öntől a felelősséget, uram, lévén, hogy Mr. Sharp és én hosszú ideig bajtársak voltunk. Erre gondoltam, uram.
Stokes kissé megsértődött, bár nem egészen értette pontosan miért is. Azért ez nem túl nagy felelősség, őrmester.
Nem is gondoltam, uram, de talán nyűg az ön számára, uram, látva mennyi feladata van, csak szeretném levenni a válláról ezt a terhet, uram.
Stokes a fejét rázta. Történetesen őrmester Mr. Sharp valóban rám bízta a csomagját, én pedig megígértem neki, hogy vigyázok rá. Nem az a fajta ember vagyok, aki megszegi az ígéreteit, őrmester. Magamnál tartom a csomagot.
Ahogy óhajtja, uram, mondta Hexville savanyúan, csak gondoltam, igazán keresztényi cselekedet lenne, uram.
Megfordult és elmasírozott. Stokes a fejét ingatva figyelte, majd ismét az épülő tábor felé fordult. Ma este ki kell építetnie az ütegek helyét, gondolta, holnap pedig fel kell állítatnia az ostromlövegeket. Még egy nap, amíg feljuttatják a lőport és a lövedékeket, aztán kezdődhet a kőtörés. két napon át ágyúznak majd porral, kövekkel és füsttel borítva be a levegőt. Aztán ezek a krikettező katonák ostromra vezetik az embereiket a földnyelven át.
Szegény fiúk, gondolta Stokes, szegény fiúk.
Gyűlölöm az éjszakai hadműveleteket, panaszkodott Morris kapitány Hexville-nek.
Seringapatam miatt, uram, az tényleg mocskos ügy volt.
Az ezrednek éjszaka kellett támadást indítania a Seringapatam körüli erdőkben, a századot elvágták az ászóajtól, az ellenség pedig lecsapott rájuk. Morris a vál szíjához csatolta a karthüvelyét, és a fejébe nyomta a kalapját. Sötétedett, az őrök pedig hamarosan hozzák a sánckosarakat a Stokes által kijelölt helyre. A legjobb alkalom az ellenség számára, hogy kitörjön az erődből, így aztán Morris századának védelmi vonalat kellett kialakítani az ütegek tervezett helye előtt. Az volt a feladatuk, hogy figyeljék az erődöt és megállítsák az esetleges ellenséges támadást, majd lassan vonuljanak vissza és védelmezzék az utászokat, míg az erősítés egy zászlóalnyi szipoly előre nyomul a fensíkról. Morris nagyon remélte, szerencséjük lesz, és az ellenség ágyban marad az éjszaka.
Estét, Morris, köszöntötte Stokes őrnagy a helyzethez nem illő vidámsággal. Készen állnak a fiai?
Készen, uram.
Stokes néhány yardnyival hátrébb vezette Morrist a sátrától, és az erőt felé pillantott, de csak egy fekete sziklákon magasodó, alaktalan, sötét árnyat látott az éjszakában.
Az a helyzet, hogy észrevehetik a lámpásainkat, vagy meghallhatják a szekerek zörgését, mondta Stokes. Tehát lehet, hogy igen heves tűzérségi zárótüzet zúdítanak ránk, talán még rakétákat is lőnek. De ne törődjenek vele. A maguk egyetlen dolga, hogy a kaput figyeljék.
Tudom, uram.
Ne használják a fegyvereiket. Ha puska lövést hallok, úgy veszem majd, hogy gyalogsági támadás történt, és hívom a madraszi fiúkat, a következő percben pedig hemzsegni fognak itt a vörös kabátosok, akik a sötétben nem tudják megkülönböztetni a barátot az ellenségtől. Tehát ne lőjenek, értette? Ha meglátják az ellenséget, üzenjenek nekem, vegyék fel a harcot, és várják meg az erősítést.
Morris mormogott. Már kétszer elmondták neki, és nem volt szüksége egy újabb eligazításra, ennek ellenére mégis odafordult a felsorakozott századhoz.
Senki nem lő az én engedélyem nélkül, megértették?
Megértették, uram,
válaszolt Hexville a század nevében.
Egy engedély nélküli puskalövés, és a tettes azt veszi észre, hogy lenyúzták a bört a hátáról.
Morris elindította a századot, a külső erőt kapujához vezető régi utat követték. Az éjszaka félelmetesen sötét volt, néhány lépéssel azután, hogy elhagyták a hadmérnök táborát, Morris már alig látta az utat. A katonák csizmái hangosan csattogtak a köveken, lassan meneteltek, szinte a lábukkal tapogatták ki az utat, és próbálták kihasználni azt a kevés fényt, melyet a Gavilgur felett kart pengeként függő ezüstös fogyóhold adott.
Beszélhetek, uram?
Hallotta Morris Hexville rekett hangját a közelből, de ne túl hangosan, őrmester.
Halk leszek, mint egy kisegér, uram. Az, hogy most itt vagyunk, azt jelenti, hogy részt kell vennünk az ostromban is, uram.
Istenem, dehogy, mondta hevesen Morris. Hexville kuncogott.
Gondoltam, uram, meg kell kérdeznem, mivel végrendeletet akarok írni.
Végrendeletet? Kérdezte Morris. Miért akar végrendelkezni?
Van egy kis vagyonom, uram,
mondta védekezőn Hexville, és hamarosan még több lesz, gondolta, mivel kifőzte, hogyan tehetné rá a kezét sárp csomagjára, amit Stokes őrnagy őrizget.
Tehát van egy kis vagyona, kérdezte szarkasztikusan Morris, és mégis, ki az ördögre akarja hagyni?
Önre, uram, már ha nem haragszik. Nincs családom, uram, ha csak a hadsereget nem veszük annak.
Hát akkor csak rajta. Írjon végrendeletet. Connors majd készít egyet önnek, mondta Morris a századírnokra utalva. Bízom benne, hogy az okirat kellőképpen dagályos lesz.
Én is remélem, uram, akármit is jelentsen.
A két férfi elnémult. Az erődítmény sötét alakja lassan közeledett, Morris pedig egyre idegesebb lett, mégis mi értelme ennek az egésznek. Ebben a szurok fekete sötétségben úgysem látják meg az ellenséget, csak akkor, ha azok lámpást gyújtanak. Habár Gavil Gurban láttak pislákoló fényeket, sőt, a külső erőt fölött az odabent lobogó tábortüzek és lámpások fénye miatt szinte izzott a levegő. Közelebb érve Morris már láthatta a külső fal mögött reszkető fáklyákat és tábortüzeket, ám ezek a távoli fények nem segítettek nekik abban, hogy megpillanthassák a kapun át kitörő ellenséges erőket. Elég messzire értünk, kiáltotta, nem volt igazán biztos benne, hogy tényleg elég közel kerültek-e az erődhöz, de nem akart tovább benni, így aztán megállt és pisszegett Hexfieldnek, hogy rendezze arcvonalba az embereket nyugat felé a földnyelven át. Az emberek 5 lépésnyire álljanak egymástól, őrmester. 5 lépésnyire, uram! Ha bárki lát vagy hall valamit, üzenjenek nekem. Így lesz, uram! És senki ne merjen rágyújtani, haja? Nem akarom, hogy az ellenség megszórjon minket kartáccsal, csak mert egy tök filkó nem bírja ki dohány nélkül. Megértettük a parancsait, uram? Én hol legyek, uram?
Az arcvonal túlsó végén, őrmester. Morris volt a század egyetlen tisztje, mivel mindkét hadnagya és zászlósa lázas lett, és Majszurban maradt. Hexville viszont felér egy hadnaggyal, gondolta. Ha meglátják az ellenséget, adja ki az embereinek a tűzparancsot. Isten legyen irgalmas hozzánk, ha valami valul üt ki.
Rendben van, uram,
mondta Hexville, majd pisszegett az embereknek, hogy szóródjanak szét, és eltűntek a sötétben. Egy percig még hallatszott a csizmák dobogása, a fegyveragyak puffanása, mint nekiütődnek a köveknek, és a mormogás, ahogy a fölös kabátosok elrendezik az arcvonalat, aztán minden elcsendesedett. Legalábbis majdnem minden. A sziklák között fütyülő, szeszélyes szél panaszos, disszonáns zenefoszlányait sodorta feléjük az erődből, hol halkabban, hol hangosabban. Rosszabb, mint a skót duda, gondolta Morris savanyúan. A keréktengelyek nyikorgása állandóvá vált, ahogy az ökrök a sánc kosarakkal megrakott szekereket vonszolták. Az ellenség előbb vagy utóbb tüzet nyit a hang hallatán, tűnődött Morris. Akkor pedig esélyünk sem lesz, hogy megpillantsuk a támadókat, mivel a torkolattűz mindenkit megvakít. Az első, amit látna, a csillagok fényében villanó penge. Köpött egyet. Micsoda időpocsékolás!
Morris!
Sziszegett egy hang a sötétségből.
Morris, kapitány! Erre!
Fordult Morris a hang felé, ami valahonnan a fennsík felé vezető út irányából jött.
Erre! Kenny ezredes vagyok, suttogta a hang. Remélem nem bánja, hogy erre felé ólálkodom.
Természetesen nem, uram. Morrisnak nem nagyon tetszett, hogy egy vezérkari tiszt jött az előretolt őrség vonalához, de alig ha küldhette el az ezredest.
Megtiszteltetés az számomra, uram,
mondta, majd figyelmeztetően pisszegett az embereinek.
Vezérkari tiszt érkezett, ne ijedjetek meg, adjátok tovább!
Morris hallotta, ahogy Kenny léptei távolodnak tőle, halk beszélgetés hallatszott, majd az ökrös szekerek nyikorgásától eltekintve ismét elcsendesedett minden. Egy perccel később lámpás lobbant a sziklák mögött, ahová Stokes az egyik ostrom üteget akarta felállítatni. Morris az ellenség támadását várta, ám az erőd csendes maradt. Zaj hallatszott, amikor az utászok elkezdték lepakolni a kosarakat a szekerekről, és védő bástyát kialakítva elrendezték azokat a szikláknál. Egyikük szitkozódott, a többiek morogtak, miközben a kosarak a köveken puffantak. Még egy lámpa gyulladt, ezt már odavitték a sziklákhoz leragott sánc kosarakhoz. Egy hang ráparancsolt a lámpást vívő katonára, hogy kushadjon a földre. Az erőd végül ébredezni kezdett. Morris hallotta a sietős lépteket a legközelebbi gyilokjárókon, és parázsló kanócot pillantott meg, ahogy az ágyú csőhöz ér, és vöröslő villanással életre kelti azt.
Jézusom! Lehelte, amikor egy szempillantással később az ágyú eldördült. A falról fényes lándzsaként döfött a torkolat tűz a sötétségbe, a villanás egy pillanatra beragyogta a sziklás földnyelvet, és a zöld hab borított a víztározót, majd gomolygó füst szállt fel. A tömör ágyú golyó végig süvített a levegőn, neki csapódott egy sziklának, és Gellert kapva dühötten az égbolt felé lódult. A második ágyú is tüzet nyitott, lángja belehasított az előző lövés füstfelhőjébe, és belülről világította meg azt, így aztán olybá tűnt, mintha az erőt falát sűrű, fényes pára övezné. A lövedék egy sánc kosárba csapódott, és földet szórva darabokra törte. Valaki felnyögött. A brit táborban és az erődben egyaránt kutyák vonyítottak fel. Morris a sötét kaput figyelte. A torkolattüzek szinte megvakították, így aztán semmit sem látott. Vagy inkább lidércszerű árnyakat, ám tudta, hogy ez csupán a képzelet játéka, nem pedig a közeledő ellenség. Az ágyuk immár folyamatosan lőttek, a lámpások apró fényfoltjait vették célba, és ekkor ragyogó fények tűntek fel a földnyelv nyugati részén is, mire néhány tűzér azonnal ezekre irányította át a lövegek csövét. Nem tudván, hogy Stokes az újabb lámpásokat cselfogásnak szánta. Kisvártatva kilőtték az első rakétákat is, melyek az ágyúk torkolat tüzeinél is vakítóbbnak bizonyultak. Mintha tűzcsíkok röppentek volna fel az erőd bástyáiról, a rakéták szikra esőt szórtak és füstöt fújtak, ahogy a levegőben bukdácsolva elsűvítettek Morris feje fölött, észak felé a tábor irányába. Messze elkerülték a célpontjaikat, ám a hangjuk és a csapkodó lángok próbára tették a vörös kabátosok idegeit. Becsapódtak az első gránátok, a sziklák között szétrobbanó lövedékek még hangosabbá tették az éjszaka fülsiketítő lármáját. A repeszek a lövegek helyének kiépítésével küszködő utászok körül süvítettek el. Az ágyúzás heve egy kisé mérséklődött, ahogy a lövegek parancsnokai immár gondosan céloztak lövés előtt, de még így is 6-7 ágyú dörrend percenként, a rakétákat viszont folyamatosan záporoztatták. Morris megpróbálta kihasználni a rakéták húzta fénycsíkokat, hogy a búvóhelye és az erőd közötti területet figyelje, de túl nagy volt a füst és az árnyak, vadul cikáztak, képzelete pedig mindenütt mozgást látott. Nem adott tűzparancsot, úgy vélte, biztosan meghallja majd a kapu nyitását, vagy az ellenség katonáinak lábdobogását. Hallotta, hogy a védők üvöltöznek a falakon, talán a sötétben rejtőző ellenséget sértegették, vagy éppen egymást bátorították. Hexville az arcvonal legszélén a sziklák fedezékében lapult, Kendrickkel és Laurie-val együtt rejtőzött, de aztán az ágyúzás miatt jobb felé egy mély hasadékba menekült. Tudta, hogy itt biztonságban van, de még így is összerezzent, valahányszor egy-egy rakéta elsüvített a feje fölött. Gránátok robbantak a közelében, ágyú golyók csapottak a sziklába, ő pedig összehúzta magát. Hallotta az üzenetet, miszerint egy vezérkari tiszt kereste fel az előretolt őrséget, hogy végigjárja az arcvonalat. Kenny látogatása meglepte Hexfieldet, mivel az ilyesmi elég nagy ostobaság volt egy aranypasszományos kabátot viselő embertől, ám amikor az ezredes az ő nevét suttogta, az őrmester inkább csendben maradt. Legalábbis úgy vélte, hogy az ellenőrzést tartó tiszt lehet az, aki szólítja, mivel a hang határozott és parancsoló volt, de Hexville nem vett tudomást róla. Nem akarta felhívni magára a szúrtos képű, pogány tüzérek figyelmét, úgy döntött, inkább hagyja, hogy az ezredes elmenjen a közeléből. Egy perccel később a tiszt továbbállt. Ki maga? Kérdezte egy halk hang Kendrick közlegénytől, néhány yardnyira Hexville rejtekhelyétől. Kendrick, uram! Jöjjön ide, közlegény! Szükségem van a segítségére! Kendrick a hang felé botladozott. Isten verte, akadékoskodó tisztek, gondolta, de engedelmeskednie kellett. Hol van, uram? Kérdezte. Erre, ember! Igyekezzen már, igyekezzen! Kendrick megcsúszott egy kövön, és egy puffanással a földre zuhant. Tüzet és szikrákat köpő rakéta cikázott el a feje felett, ő pedig a rövid fényvillanásban megpillantott egy árnyékot maga előtt, aztán érezte, hogy penge szorul a torkához. Egy hang és halott vagy? Sziszegett valaki a fülébe.
Kendrick mozdulatlaná dermedt, egyetlen hangot sem adott ki, mégis meghalt. Egy szerencsétlen, célba talált gránát az ökrök közé csapódott, a kibelezett jószágok szánalmasan bőgve rogytak az útra.
Takarítsátok el őket az útból!
Morrant egy hang, mire a szipolyok elvágták a sebesült állatok szíjait, és a súlyos tetemeket bevonszolták a sziklák közé. Mások az üres szekerekkel visszaindultak a táborba, hogy utat engedjenek a többi sánc kosarat szállító szekérnek.
Öljétek meg őket! Parancsolta a tiszte. Ne lőjetek! Használjátok a szuronyokat!
A szipolyok elintézték az ökröket újra, és újra beledöfték a pengéket a vastag nyakakba, a vérző igavonók pedig hevesen vergődtek. Újabb gránát csapódott be a közelben, repeszeket szórva szét a sziklák között. Az út síkossá vált a kiontott zsigerektől, melyeken a következő szekér ördögien sikoltó kerekekkel közömbösen áttaposott.
Minden rendben, katona?
Kérdezte egy hang Lóri közlegénytől.
Igen, uram!
Kenny ezredes vagyok, mondta a férfi, és letelepedett Lóri mellé.
Igen, uram,
vette tudomásul Lóri idegesen. Látott valamit?
Semmit, uram,
válaszolt Lóri, aztán elakadt a lélegzete, amikor megérezte a penkét a torkán.
Hol van Hexville?
Sziszent a hang a fülébe. Lóri pedig azonnal tudta, hogy nem Kenny ezredes ragadta meg.
Nem tudom, uram,
mondta Lóri, és kiabálni kezdett, ám a kiáltást, akárcsak a torkát elvágta a penge. Egy alacsonyan kilőtt ágyú golyó csattant a gömbölyű sziklán, ami mögött Hexville rejtőzött. Az őrmester pedig nyöszörögve próbált még mélyebbre bújni a hasadékba. 30 lépésnyire mögötte egy rakéta zuhant a földre, és szikrákat szórva körbe-körbe örvény lett a fűben, míg végül neki csapódott egy sziklának, és elnyelték a kék lángok. Újabb ágyú golyó csapódott a sánckosaraknak, ám azokat már halomba rakták, így a lövedék erejét felfogta keményre döngölt föld. Füttyentés hallatszott az ütegek helye felől, melyeket még két füttyel követett. Morris megkönnyebbült a hang hallatán, és kiáltott az embereinek, hogy húzódjanak jobbra.
Vissza az útra! Mozgás! Vissza az útra!
Hála Istennek! A nehezén már túl vannak. Most vissza kellett vonulniuk az ütegek állásaihoz, hogy megvédelmezzék az éjszaka hátra levő részében. Morris pedig tudta, hogy a sánc kosarak mögött már nagyobb biztonságban érezheti magát, és a munkálatok befejeztével talán a marátha tűzérség is befejezi az ágyúzást.
Mindenki ide hozzám! Kiáltotta a századának. Gyorsan!
Az üzenet végigfutott az őrség vonalán, a katonák pedig visszarohantak a várakozó Morrishoz. Összegyűltek és lekuporodtak, miközben Morris Hexvillért kiáltott.
Nincs itt, uram,
jelentette be végül Green őrmester.
Számolja össze az embereket, őrmester, utasította Morris.
Green őrmester összeszámolta a katonákat.
Hárman nincsenek itt, uram,
jelentette Hexville, Lori és Kendrick. A fenébe, szólalt meg Morris. Rakéta röppent fel, őrülten cikázva a kaputoronyról, füstös láng csíkokat húzott maga után az éjszakában, aztán alábukott és eltűnt a földnyelv melletti szakadékban. Egy utolsó lobbanás látszott a meredek sziklák közül, majd a rakéta végleg eltűnt az 1000 lábnyi mélységben. Két ágyú dörrent egyszerre, lövedékeik egyenesen a megtévesztésnek szánt lámpásokat vették célba, az üteg lámpásai eltűntek, az utászok befejezték a munkát. Vigye az embereket az ütegek állásaihoz, adta ki a parancsot Morris Greennek.
Garrard, maga itt marad velem!
Morris nem akart hősködni, de tudta, nem mondhatja azt, hogy egyszerűen eltűnt három embere, így Tom Garrard közlegénnyel nyugat felé indult, ahol az arcvonal húzódott. A három férfi nevét kiáltozták, de nem kaptak választ.
Garrard megbotlott az egyik hullában. Nem tudom, ki ez, uram, de meghalt, merő vér.
Morris káromkodott és letérdelt a holttest mellé, egy rakéta fényes villanásában látszott az elvágott torok és az összegyűlt vértócsa. A holttestről levették a kabátot és a földre dobták. Morris némán nézte a tátongó toroksebet.
Ott egy másik is, uram,
kiáltotta Garrard.
Jézusom!
Morris odébb sétált, próbálta leküzdeni heves hányingerét, de az epe így is marta a torkát. Megborzongott, majd megpróbált mély lélegzetet venni. Induljunk!
Akarja, hogy megkeressem az utolsót is, uram? Kérdezte Gárárd.
Jöjjön! Menekült Morris, nem akar tovább maradni ezen a pogány áldozó helyen. Gárárd követte.
Az ágyuk elhallgattak. Egy utolsó rakéta szikrázott még a csillagok felé, aztán Gavilgur ismét elcsendesedett.
Hexville összehúzta magát a rejtek helyén, minden alkalommal összerezzent, amikor egy-egy gránát lángjai csaptak fel, vagy rakéta süvítette szikrázva a szűk hasadék közelében. Egy pillanatra azt hitte, Lori kiáltását hallotta, ám a hang olyan váratlanul harsant, és olyan gyorsan el is hallgatott, hogy úgy döntött, biztosan csak ideges. Aztán meghallotta azt az áldott fügyszót, ami jelezte, hogy az utászok végeztek a munkával, és egy perccel később az üzenet is végigfutott az arcvonalon, vissza az úthoz, vissza az úthoz.
A rakéták és az ágyúk tovább lőtték az éjszaka sötétjét, így aztán Hexville maradt, míg úgy érezte, hogy az ágyúzás dühe alább hagyott, csak utána mászott elő a hasadékból, és továbbra is lekushadva a kelet felé menekült.
Hexville! Kiáltotta egy hang a közelből.
Hexville mozdulatlaná dermedt.
Hexville!
Sürgette a hang. Az ösztönei azt csukták az őrmesternek, hogy gonosz jár a sötétben, ezért aztán a földre kuporodott. Hallotta, hogy valaki mozdul az éjszakában, bőr csikordult a köveken, hallotta a férfi lélegzését, de az illető nem jött közelebb. A halára vált Hexville a másik irányba óvakodott. A földet tapogató keze hirtelen valami nedves, ragacsos anyagba nyúlt. Összerezzent. Az órához emelve ujjait vér szagát érezte, Jézusom. Lehelte, tovább tapogatózott, ezúttal egy holttestre bukkant. Kezével megtapogatta az arcot, a nyitott szájat, a nyakon tátongó sebet. Azonnal visszaúzta a kezét.
Lori vagy Kendrick lehet, azt gondolta, mivel valahol erre hagyta hátra a két közlegényt, és ha ők halottak, vagy akár csak az egyikük is halott, az azt jelenti, hogy Torrance kapitány halála nem valami szerelmi ügy volt. Nem mintha Hexville ezt valaha is elhitte volna, tudta, ki ölte meg őket. Az a nyomorult Sharp életben van. Az a nyomorult Sharp most levadásza az ellenségeit, és közülük három vagy négy már halott. És Hexville tudta, ki lesz a következő.
Hexville!
Sziszegte a hang, de ezúttal már egy kicsit távolabbról.
Ágyú dörrent az erődben, a torkolat tűz villanásában Hexville észak felé megpillantott egy köpenybe burkolózó alakot. A férfi nem volt messze Hexville-től, de egyre távolodott.
Sharp. Biztosan Sharp az. Hexville-ben egyre nőtt a rettegés, az arca rángatózott, a kezei remegtek.
Gondolkozz, te gazember, mondta magának, gondolkozz!
És megtalálta a választ, ami olyan nyilvánvaló volt, hogy csodálkozott, miért nem jött rá eddig.
Sharp életben van, nem Gavilgurban tartják fogva, hanem visszatért kísérteni a brit táborba, vagyis egyetlen olyan hely van, ahol Hexville biztonságban lehet.
Bemehetne az erődbe, ott Sharp sosem kapná el, mivel a táborban az a hír járja, hogy a Gavilgur elleni támadás reménytelen és öngyilkos vállalkozás.
Néhányan azt mondták, a roham valószínűleg kudarcba fullad, de ha sikerrel jár is, Hexville még mindig úgy tehet, mintha foglyul ejtették volna. Ebben a pillanatban egyetlen dolgot akart, mégpedig minél távolabb kerülni Sharptól, így aztán dél felé lopakodott le a domboldalon, és miután elérte a sík területet, az erőd sötét falai felé rohant át az undorító szagú gomolygó lőporfüstön. Elfutott a víztározó mellett végig az úton, míg a hatalmas kaputorony fel nem tűnt előtte a sötétben. Miután odaért, megzörgette a súlyos, vasveretes kaput. Senki sem válaszolt. Ismét bezörgetett a puskatussal, félt, hogy a hangra esetleg iszonyatos megtorlással válaszolnak a benti sötétségből, ám hirtelen a nagy kapuba vágott kis ajtó kitárult, és lámpafény áradt ki az éjszakába.
Egy dezertőr vagyok, sziszegte Hexville. A ti oldalatokon állok.
Kezek ragadták meg, és berángatták a kis ajtónyíláson. A hosszú, keskeny kapu folyósó magas falán fákja égett. Hexville sötét bástyákat és komor arcokat látott, miközben foglyul ejtették. A ti oldalatokon állok, kiáltotta, a kapu bezárodott mögötte, a fegyverét pedig elvették. A ti oldalatokon állok! Egy magas, sólyomarcú férfi közeledett a kikövezett úton. Ki maga? Kérdezte angolul. Valaki, aki kész az önök oldalán harcolni, uram. Aki szolgálatkész és jó katona, uram. Egy öreg katona, uram. A nevem Manu Bapu, mondta a férfi sziszegő hangon. Én vagyok az erőd parancsnoka. Nagyszerű száhib! Úgy értem, igenis, bólogatott Hexville. Hexville, uram, ez a nevem, Obedája Hexville őrmester. Manu Bapu a vörös kabátost bámulta, utálta a dezertőröket. Aki képes otthagyni a lobogóját, abban nem lehet megbízni, ám a hír, hogy egy fehér katona elmenekült az ellenség soraiból, fellelkesítheti a helyőrséget. Úgy döntött, jobb lesz életben hagyni, mint az ellenség összeomló moráljának tanújelét. Vigyétek Dodd ezredeshez, utasította az embereit. Adjátok neki vissza a puskáját. A mi oldalonkon áll. Hexville immár Gavilgurban volt az ellenség között, de legalább biztonságban érezhette magát, az életét Lidérc nyomássá változtató rettenettől. Biztonságban Sharptól.